Commission, and the first member for the call on the family on the family, and for our own, and we need to work that she had to.
Thank you. kedves jelenlévő és az igényhirdetés felvételről hallgató gyülekezet. Az imádság előtt felolvasott Zsoltár az, amiből egy részletet újra föllapozok. A mai olvasmányaink között volt a 139. Zsoltár, és ennek az üzenete, vagy legalábbis a Zsoltár részlet egy kicsit közelebb van a mai naphoz, halottak napjához, így a 139. Zsoltár 7-től 12. verseig terjedő szakasz újra olvasom. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kellék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Kedves gyülekezet, ez a Zsoltár 2-3 ezer éves üzenetet hordoz. Midrásban egy régi rabbi azt találta állítani, hogy ez a Zsoltár nem is Dávidé, csak az ő gyűjteményében van benne, ez Ádám himnusza, az első embernek a himnusza. Mókás magyarázat, ami számunkra, mert azt mondja, hogy az a gondolat, hogy megvizsgáltál engem és ismersz, arra vonatkozik, mondja ez a rabbi, hogy nem tudok társ nélkül élni, és az Úr meghallván ezt a önkritikus megjegyzést megteremtette Évát. De nagyon régi gondolatokat jegyzett le a Zsoltár ismert vagy ismeretlen szerzője, és 4 szakasza van ennek a Zsoltárnak, nem teljesen összefüggő szakaszok ezek. Az első arról szól, hogy ismersz engem. A második szakasz, amiről fogunk beszélgetni, arról, hogy hová menjek. A harmadik, hogy te alkottad a szerveimet, veséimet, és mindent kezdettől fogva, már úgy szólván az anyaméhben, a föld méhében is tudtál, tehát az én egész anyagi valóm, az én materiális valóságom ismert előtted, és mint ahogy az agyagot a fazekas kézbe veszi, és megalkotja belőle a megfelelő eszközt, úgy alkottál engem is a föld mélyében. A negyedik pedig egy bátorítás, kérés arról, hogy a vérszopó emberektől, bűnösöktől tartsa meg, segítse meg távol maradni, vagy velük szemben győzedelmeskedni a Zsoltár szerzőjét. Mi alapvetően a második szakasszal foglalkozunk, azon belül én 3 dolgot fogok felvetni, a szakasz címe ez, hogy hova menjek. De muszáj nagy általánosságban valamit a Zsoltárról mondanunk, hogy a teremtésről, amiről egyébként sok Zsoltár és Biblia rész beszél, már amennyit ebből az ember fel tud fogni, annak anyagi voltáról és szellemi hátteréről, az sokszor felvetődik a Bibliában, de kicsit kevesebb szer az, amivel viszont tudunk mit kezdeni. Mert a világ teremtését, valóságát nem tudjuk befogadni igazán. Véleményünk van a dologról. De ha honnan kezdjük a dolgot vizsgálni, hogy mi ennek a teremtésnek részesei vagyunk, aztán tovább menve, ahogy Áron kérte, hogy imádkozzunk a vízi szörnyekért, külön a tengerek élőlényeiért, de a szárazföldön lévőkért is. Nagyon is eltalálta azt, ami azzal van összefüggésben, hogy ennek a teremtésnek részesei vagyunk, hiszen az örökké való mindjárt az elején, az első napon, a teremtés napján azt mondta az embernek, hogy ez a dolga, hogy őrizze és művelje a földet, ami hajtsa uralma alá, ami nem kizsákmányolást jelent, hanem azt a fajta felelősséget, hogy mindig hiányolunk kapzsi vezetőinken is esetleg, és mindazokon, akik csak az elmúló rövid hasznot látják, és nem tudnak befektetni, utódokra gondolni, és őrizni a világ adott szépségeit. Szóval egy kicsit erről szól a Zsoltár, hogy én részese vagyok ennek a nagy teremtésnek, és nem lényegtelen alkatrésze. Nem vagyok egy műszaki zseni, néha muszáj volt hozzányúlnom egy szerkezethez, és mindig azt tapasztaltam, hogy amikor szétszedett dolgokat összeraktam, maradt egy-két fölösleges csavar, legalábbis én azt gondoltam, hogy az fölösleges, csak amikor megakadt a szerkezet, akkor kezdtem tűnődni azon, hogy talán nem véletlenül volt x darab csavar abban a szerkezetben, és az alkotó a minimálisan elégséges mennyiséget számolta ki, és hát ha hozzányúljuk ez a művhez, és kiiktatunk belőle egyet-kettőt, átmenetileg zötyög esetleg a dolog, de aztán előbb-utóbb megvallja, hogy bizony mindenre szükség volt. Nincsenek felesleges alkatrészek ebben a világban, és ezt mondom azért, mert ez a gondolat sokszor zavar, szorongat bennünket. Nagyon szükség van erre. És főleg olyankor, amikor úgymond üres járatra nem ránk terelődik a figyelem, hanem másokra. De azokra a kis tartó eszközökre, részecskékre akkor is szükség van, ha elől a fronton, mások szeme láttára a képen egészen más mutatkozik. Nincsen fölösleges élő ezen a földön, és ne felejtsük el, meg itt megköszönjük Áronnak, nem csak az emberekre kell nekünk gondolnunk, hanem számot adunk a fűszálakért is, nem kaszaboljuk azt se fölöslegesen, és innen fölfelé minden élőért is. De ez a második szakaszunk, aminél a kezdő szavak, kezdő két szóval jellemeztem ezt a néhány verset. Az életünk értelméről, a sorsunkról van szó. Ez a címe ugye, hogy hová menjek. És úgy szemlélteti önmagát is a versben megszólaló valamennyiünk nevében, hogy mintha menekülőben lennénk, mintha szájra akarnánk kapni, hogy időnként ott hagyjuk ezt a világot, és ismerjük jól ezeket az érzéseket, időnként nagyon erőteljesen kerít hatalmába valamennyinket, mert elegünk van abból, amiben vagyunk. Lehet ez az egyik dolog, ami miatt néha úgy érezzük, hogy foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Amúgy a Biblia sokszor, sok helyen úgy láttatja az embert, mint aki úton van. Nem lehet útszakaszokat megismételni. A valóságban is itt a Földön persze ez lehetséges, vissza-vissza térünk életük kedves emlékhelyeihez, boldog, szerelmes találkozások helyszínére mennek házassági évfordulón, vagy máskor szerelmes emberek, össze-össze gyűlünk a kedves régi iskolában találkozni az erődökkel, és ott minden kő, minden sarok, minden kis részlet emlékeztet bennünket életünk szép eseményeire. De valójában haszonlatosabb az életünk inkább a folyóhoz, amely nem tér vissza a forráshoz, onnan elindul, és bár van egy körforgás valamilyen módon, de láthatatlan magasságos utakat is bejár a víz a pára formájában, mire újra lecsapódik, és újra folyó lesz belőle. Van egy ilyen körforgás az ember életében is, de úton vagyunk születésünktől a koporsóig. Nem leszünk soha fiatalabbak, vagy nincsen az, hogy néha megállva elmerengünk életünk egy boldogabb korábbi pillanatában, akkor egészségesek, hibátlanul szépek, és tökéletesen okosak és alkalmasak voltunk mindenre, és azt mondjuk, hogy ne jó lenne most újra lejátszani bizonyos jeleneteket. Nem lehet. Megtörtént, megtörtént. Lábnyomunk mögöttünk van, és minden újabb lábnyom egy pillanat, egy mozdulat után már a múltunk része lesz. Emlékszem, kisfiúként Nyíregyházán gyerekeskedtem Péterrel, aki itt van szintén, és beleszerettünk a fölműves gyülekezet életébe, mert nyaranta kiengedtek bennünket környékbeli parasztgazdákhoz, és hát az az utolsó pillanata volt a középkornak a mezőgazdaságban, még láttam faekét, sok faeszközt, és állatok vontatták a mezőgazdaság úgynevezett gépeit, egyszerű gépeit, nem volt villanyvilágítás, döngölt padlójú ház volt, nem volt furtkút, hanem gémeskút volt, és onnan vették a vizet, és a közlekedési eszköz pedig a kocsi volt, amit világon mások is így neveznek, kocskörségből, ahol talán először jártottak ilyen ma is ismert, jól működő szekeret, de hát ez, aki látta, tudja, hogy nem csapágyon gördült a kerék, hanem mindig a nagyút előtt, a Pali bácsi, akinél nyaraltunk, fölbakolta a szekeret, és lehúzta, kivette a szöget, lehúzta a kereket, és megkente valamilyen zsírral a tengelyt, úgy rakta vissza a kereket, és ez a tengelyen, ezen a zsíron csúszott a kerék. Tehát nagyon-nagyon-nagyon régi idők elképzelése szerint működtek ezek az eszközök, de most eljutok oda az a gondolathoz, amiért ezt elmondtam, hogy mindig nagy harc dúlt köztünk, hogy kiüljön a bakra Pali bácsi mellé, és pláne, ha meg lehetett fogni egy jetőt, az ostort, hát a Mennyországban éreztük magunkat, de legtöbbször nem ez történt, hanem elülült Pali bácsi és Uska néni, többen nem fértek el arccal a menet iránynak, és ezért mi hátra ültünk a menet iránynak, egy idő után beletörődtünk abba, hogy ez a gyerekek helye, vagy a sarokjában ültünk. Pali bácsi mindig azt mondta, tréfásan, mert nagyon jó humora volt, hogy így hosszabban tudjátok élvezni a tájat. Mert ha szembenéztek, akkor olyan hamar elsuhanunk mellette, de így, ha hátra ültök a menet iránynak, hosszabban tudjátok élvezni a tájat, és emlékszem, kisfiúként rájöttem erre, és azon gondolkoztam, hogy milyen furcsa az a távoli fa, amit elhagytuk. Én még látom, de az már a múlt. Elkísér felnőttként, öregként is ez a gondolat, hogy látni a múltat, és hozzászokni ahhoz a gondolathoz, amikor már nem látom, és akkor is tudom, hogy volt, és valahol él az a fa is, amit láttam, ami mellett elmentem, aminek az elhagyását, a tőle való eltávolodást hosszan szemlélhettem, de már egy új útszakaszon vagyok, mögöttem van mindez. Úton vagyunk. Úton vagyunk, és fontos tudnunk ezt, hogy Isten minden útszakaszra valamilyen értelmet talált ki, ami számunkra. Nem körbe-körbe járunk, hanem vannak következő lépések, és fontos jól megtennünk a kezdő lépést, minden fontos út és cél az első bátor lépéssel kezdődik, és ezt a bátor lépést sokféleképpen meg kell tennünk, ezt döntésnek hívjuk. Nem lehet egy helyben ülni és gondolatban végig lejátszani az életet azzal, ahogy a példázatbeli egy talentumos ül a maga talentumán, és végig arra gondol, hogy ha nem mozdulok, ha nem kockáztatok, akkor semmiféle felelősség nem terhel engem. Igen, a következő lépésekben van kockázat, de ezt a kockázatot meg kell tennünk, és hinnünk kell abban, hogy Isten ami bátorságunkat, elhatározásunkat, kockázatvállalásunkat értékeli, és az ő örökké valóságában a mi általunk értéknek, fordítható értéknek nincsen jelentősége, így nem termelünk veszteséget soha az örökké valónak. Tehát úton vagyunk a bölcsőtől a koporsóig, Istenem, hol tartunk most? Ez a mi első kérdésünk, hogy az eddigi szakaszokból tudtunk-e valamit tanulni? Isten valami célval indított útnak. Lehet, hogy elherdáltuk az első kilométereken azt az energiát, nem tudtunk élni a nekünk adott nagy lehetőséggel, de még mindig úton vagyunk. Még mindig lehetséges, hogy az Úrhoz térjünk és vele folytassuk ezt az utat, mint az Emmausi tanítványok, akik először kételjeikkel, bizonytalanságaikkal és keserűségekkel indultak el. Egy ponton túl a vigasztalás útján haladtak együtt már a felnemismert Jézussal, és a bizonyosság a megérkezéskor lett az övék. De a másik megközelítésünk a hová menjek kérdéssel kapcsolatban, az valami így fogalmazható meg, hogy Isten és önmagam elől futok, és hova megyek? Magam választott a célok felé? A semmi felé? A Seol felé? A cél a halál valóban, ami mindent egalizál, és éppen ezért nincs semmi jelentősége a közbülső időnek, hiszen nem adok számot. Vagy élveztem, vagy nem élveztem ezt az utat, de egyszer úgyis vége lesz. Isten elől futok, vagy hozzá térek. Ez a második kérdésünk, a hová menjek kell kapcsolatban. Uram, kihez mehetnénk, mondja Péter, amikor Jézus azt mondja nekik, ti is el akartok engem hagyni, és nincs ebben szemrehányás, inkább valami olyan üzenet, hogy válasszatok, döntsetek, ne legyetek itt félszívvel, mint szegény Júdás. Ha el akartok venni, menjetek el, de akkor az legyen egy határozott, értékelhető döntés. Ha velem maradtok, akkor lassan kezd berengeni erőtetek, hogy mi az útnak a végcélja. Aztán ott van Izsaiás könyve 53. részében, hogy mindjárt, mint juhok, eltévejettünk. Az embernek ez tulajdonsága, nem csak a páránynak, hanem az embernek is. Veszendő lélek az ember. A bűnt magát, a Biblia nem valami csúnya tettben értékeli, hanem céltévesztésként, eltévedésként, és éppen ezért a bűnre Istennek a válasza nem a bántás, a leckésztetés, a büntetés, hanem az útba igazítás. Ezért válasz az eltévedésre a megtérés. Az eltévedt embert a rendőrnek nem megbírságolni kell. Megállunk és megkérdezzük a rendőrt, hogy erre van Miskolc, és azt mondja, hogy maga Székesfehérvár felé van úton, gyorsan fizessen 10 000 forintot. Miért? Hát ez az ő baja, hogy eltévedt, és ez egy rendes, tisztességes, elvárható a tisztességes ember, akkor azt mondja, hogy kérem szépen a következő lejárónál tessék megfordulni, és visszamenni addig a pontig, amíg még tudta a jó iránt, és onnan aztán figyelje a táblákat, amelyek majd útba igazítják. A megtérés erről szól, tessék megfordulni, nem jajongani azon, hogy ja Istenem, de rossz irányba megyek. De ha már elindultam ezen az úton, akkor legyünk következetesek. Milyen sokan vannak így a tévedéseikkel és bűneikkel, de azt gondolják, hogy következetesnek kell lenni. Nem lépünk vele a fékbe, és nem fordulunk meg csikorokba. Hát hova tartasz? Mindegy, hogy hova mész, csak jössz-mész a világban is. Én szoktam mondani egyébként, de ez most kicsit lerontja azt, amit eddig mondtam, hogy én szeretek eltévedni, mert akkor olyan helyeket is felkereshetek, ahová egyébként nem mennék, mert a cél nem az. És eltévedünk, na de ha eltévedt az ember és megállapította, hogy nagyon szép helyeken járt, és mégis valahova várják, és meg akar érkezni, akkor a bölcs döntés az, hogy nem maradunk meg ebben a tévedésünkben, hanem hozzá térünk. Azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azért jött, nem merem azt mondani, hogy túl lejáratott foglalkozás, hogy Jézus egyfajta közlekedési rendőrként akarja a mi életünket célba segíteni. Azért mégsem mondjuk Jézusra azt, hogy rendőr. De a cél ez, érkezz meg, juss haza, légy boldog, találd meg azt, amire vágytál, és ő azért jött, hogy megkeresse, ha elveszett, és megtartsa, célba segítse. Hová menjek? Vagyis hová megyek? Hadd állítson meg engem a tévedés útján az örökkévaló Isten. Hadd vesse fel, hogy miért futok én ő előle, Ádámból vagy Káinból van a te testvéred, mondja a két bújdosónak is az Úr, az eltévedt bárány története, a tékozó fiú története. Mind-mind erről szólnak. Igen, az ember egy ilyen lény, egy ilyen teremtmény, aki el tud tévedni, de nem szabad ebből hiúsági kérdést csinálni, mint oly sokan. Hanem ha valaki megmondta, hogy eltévedtél, és szólt, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, vagy is megterheltettetek, vagy aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Miért tagadnám meg a hívó szónak ezt az erejét, és nem az én érdekem, hogy megtérjek hibás útjaimról, és az Úrral folytassam azután tovább. És a harmadik dolog, amiről mindenképpen szól ez a kis szakasz, ez a hová menjek, hová megyek kérdésben ebben, az az, hogy menj vagy sehol. Ez a két irány az egyszerűség kedvéért a régi világot szemlélő ember számára a lent és a fent szavakkal jellemezte ezt a Biblia. Nem kell ezt megmosolyognunk, mert hiszen megmosolyoghatnánk minden festményt, minden képet, minden eszközt, ami megpróbálja velünk megértetni elvont módon is, hogy a lent és a fent az két különböző irány. Ami lent van, az mindig sérülékenyebb, jobban ki van téve az elmúlásnak, a lenézhető dolgok, miközben amire, akire felnézünk, az más értéket hordoz. Hová menjek? Mennybe szálljak-e? Vagy a Seolba vessek magamnak ágyat? Valami beleszólásunk van ebbe a dologba. Szent igénk arra bátorít bennünket, hogy jó döntéseket hozzunk ebben a kérdésben. Hozzászólhatunk ehhez az ügyhöz. Ami nagy-nagy vigasztalásunk itt, ezzel a gondolattal fejeznénk be, az, hogy bárhová megyek, te ott vagy. És ez talán ennek a kis szakasznak a legnagyobb igaztalása ma, ha a Seol a beteg ágyat, te ott is jelen vagy. Isten meghal velünk, mondtuk egyszer ezt. Nem tudjuk máshogy megfogalmazni. Átmegy velünk azon a kapun, ami annyi félelmet hordoz. Én veletek vagyok minden napon, nem csak a jó napokon. És ha veled megyek át ezen a kapun, akkor a sötétség is világosság lesz. Fénylik, mint a nappal. Ez a mi nagy reménységünk. Ennek az üzenetnek a hordozására jött erre a földre művünk Jézus. Ezért ment át példamutatóan ezen a kapun. Krisztussal együtt meghaltam, mondja azután az apostoli bizonyságtétel, élet többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. És ezért mondtam még az Isten tisztelet legelején, hogy nem baj, hogy vasárnapra esik halottak napja. Mert Krisztussal együtt haltam meg, fénylik a sötétség, mint a nappal. Reggelt legyen úgy. Amen. A 32-es ének első énekeljük.